hogy igaz ember volt, és nem akarta őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani. Mikor pedig ezeket magában elgondolta, íme az Úrnak angyala álomban megjelent neki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, a Szentlélektől van az. Szül pedig fiat, és nevet annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt: íme a szűz fogan méhében, és szül fiat, és annak nevét Immánuelnek nevezik, ami azt jelenti: velünk az Isten. József pedig az álomból felserkenve úgy tett, amint az Úr angyala parancsolta néki, és feleségét magához vette, és nem ismerte őt, amíg meg nem szülte az ő elsőszülött fiát, és nevezte annak nevét Jézusnak. Isten szent lelket egyet számunkra érthetővé is a meghallgatott igét. Gyertek, feleljünk Istenünk szavára, imádkozunk hozzá. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért a csodáért, hogy megszakítottad az eget és leküldted erre a földre egyszülött fiadat, Jézus Krisztust, mert jobban szerettél bennünket mindeneknél. Áldunk és magasztalunk, hogy ő vállalta ezt a küldetést, vállalta ezt a bűnökkel terhelt földet, emberi testet, emberi múltat. Köszönjük, Urunk, hogy ezáltal lehet nekünk életünk. Dicsérünk, Urunk, kijelentett igéidért, hogy erről mi is tudhatunk. Dicsérünk, hogy ezeket az igéket te tudod beleoltani a szívünkbe, hogy nekünk is életünk legyen. Urunk Istenünk, hozzuk most ide eléd magunkat, bűneinkkel terhelve jövünk, amik útját állják annak, hogy tisztán halljuk a te igédet, de téged kérünk ebben is, hogy jöjj segítségünkre, tisztogasd a szívünket, és szólj mi hozzánk, hogy meghallhassuk a te szavadat, és engedjünk neked mindannyian. Amen. Isten bűnbocsájtó kegyelmét Ézsaiás könyvéből olvasom. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lesz. És hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek urának buzgó szerelme műveli ezt. Isten igének meghallására készülve a 327. dicséretünk első versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: ó, jöjjetek hívek ma lelki nagy örömmel. Amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a már felolvasott evangéliumi szakaszban, közelebbről Máté evangéliuma első fejezetében, a 20. és 21. versben. Mikor pedig ezeket magában József elgondolta, íme az Úrnak angyala álomban megjelent neki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, a Szentlélektől van az. Szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Bátran lehet előre ülni, mert itt még elég sok hely van. Kedves testvérem, azt gondolom, hogy közülünk mindenki álmodott már az életében, vagy akár álmodozott is, hiszen az álom az velejárója az alvásnak. Vannak olyan emberek, akik ébren is képesek álmodozni, ahelyett, hogy a valóságban élnének, a földön járnának két lábbal. Van, amikor emlékszünk arra, amit álmodtunk, és van, amikor az egészet már ébredés után elfelejtjük. Vannak olyan álmaink, amik vissza-vissza térnek és kísérnek, és vannak olyan álmok, amik kifejezetten csak egyediek. Van, amikor nagyon sokáig tudja izgatni a fantáziánkat azt, hogy hát mit is jelentett az, amit álmodtunk. Mi lehet a hátterében? Az álomfejtők nagy jelentőséget is tulajdonítanak az álmoknak, és ebből akarják kihámozni, hogy vajon mi is van az emberben, mi a belső érzelem világa, mik a ki nem mondott vágyai. Vannak pszichológiai irányzatok, amik egyenesen erre alapoznak, hogy az emberből kiszedjék ezeket, és megfejtsék az embert. A Szentírásban is találunk álmodozó emberekkel, akik tudni szeretnék az álmaiknak az értelmét, és nem azért szeretnék ezt tudni, mert a tudat alattiukba akarnak válkálni, vagy arra lennének kíváncsiak, hanem azért szeretnék tudni ezek az emberek, hogy mit jelent az álmuk, mert az Isten üzenetét szeretnék megtudni, hogy mit üzen az Isten nekik, vagy mit üzen az Isten az ő választott népének. Az Ószövetségben több ilyen álmodóról olvashatunk, Ábrahámról, Jákobról vagy Józsefről, akinek már ifjú korában különleges álmai voltak, és később kapja azt a bölcsességet Istentől, hogy megfejtse a fáraó különleges álmait is. A gyermek Sámuelt is így szólítja meg először az Isten, amikor alszik. De Salamonról uralkodása kezdetén is ezt olvassuk, hogy álomban szól neki az Isten. De ugyanakkor a prófétáknál találunk hazug álmodókat is, akik félrevezetik a népet. Az Isten népének pedig egyenesen tiltott dolog volt az, hogy így kutakodjanak. Tiltott dolog volt az álomfejtés, erről olvashatunk Mózes könyvének parancsai között. De hát itt volt egy álom a mai szakaszban is. Jézus Krisztus születésekor József életében több ilyen jelentőségteljes álom is volt. Angyal jelenik meg neki, aki megismerteti vele Isten szándékát. És így tudja meg azt, hogy kitől származik a Mária méhében megfogant gyermek, így értesül a megszületett Jézust fenyegető veszélyről is, majd pedig ismét egy álomnak köszönhetően tér vissza a családjával Egyiptomból Názáretbe. Tehát a mai szakaszban József első álmáról, egy Jézus születését megelőző álomról hallottunk, amelyben bátorítást kap arra nézve, hogy ne féljen feleségül venni Máriát, akivel jegyességben áll. Igen, mert hát gondok vannak, helyzete egyáltalán nem volt könnyű, hogy ez a József jegybe járt Máriával, akit feltehetően nagyon szeretett, de hát mi történt, megkérdőjeleződött minden, Mária áldott állapotba került, és nem tudni kitől, a kor szokásainak megfelelően ezt a nőt meg lehetett volna szégyeníteni, majd utána halálra követni, hiszen vétkezett a 7. parancsolat ellen, és olyan érthetetlennek tűnik a magyarázata, hogy hát az a gyermek a Szentlélektől fogant volna, hát ilyenre nem volt példa, micsoda magyarázat ez. A jegyesség abban az időben nem jelentett házasságot, testi kapcsolatot, és ezt nagyon komolyan vették, erre vártak a házasságig. Érthetetlen az is Józsefnek, hogy Mária miért nem vár. Ki lehet a háttérben? Ismerte és szerette ezt a nőt, és amit itt tapasztal, az nem fér bele a róla alkotott képébe. Bízott benne, és most eljátszotta ezt a bizalmat. Várt rá, és mi lett a váradalmaiból, mi lett Józsefnek az álmaiból. József igaz ember volt, ezt is megtudjuk róla, Ez a szó sokat jelentett, igaznak lenni, igazul cselekedni, úgy, hogy azok a cselekedetek, azok a tettek megálljanak a Szent Isten előtt is. József abban a tekintetben is igaz ember lehetett, hogy betartotta, igyekezett betartani az Isten törvényét. Gondolkodik, itt lattolgat, el is tervezi, hogy Máriát titokba fogja elbocsájtani. Nem akarta az ő vesztét, hiszen szerette őt, és gondolta, hogy titokban elintézi ezt a kérdést. Mindenkinek ez így jó lesz, legalábbis így gondolta. Ez a döntés sem lehetett egyszerű döntés, hiszen akit szeretett, az visszaélt a bizalmával, szeretetével, és most csak úgy engedje el, akire úgy tekintett, hogy ő lesz a jövendő belije, engedje el a bosszút, meg az igazság tételt. De József ebben is igaz ember volt, mert ezt az igazság tételt ő az Istenre bízta. Ő csak azt akarja itt, hogy mindenkinek jó legyen. Isten pedig az ő világ megváltó tervét hajtja közbe végre, hogy tényleg mindenkinek jó legyen. És ez a terv, ez nem egyezett Józsefnek az elgondolásával, és itt jön az álom, hogy hogyan szól hozzá az Isten, hogyan fogja József ezt az isteni akaratot megérteni. A kezében nem volt még ott a Szentírás, hogy olvasgassa, nem lehetett ez így nála. Amíg nem volt még meg a teljes Szentírás, addig az Isten a maga útjain, módjain közelített, szólított meg embereket. Mert igazából az álom is az ő területe, mint az életünk minden része, és nincsen olyan terület, amin keresztül ő ne tudna szólni, cselekedni, munkálkodni. Elsősorban ma az ő igéjét használja fel erre, hogy szól és munkálkodik. Az írott és hirdetett igét. De felhasználhat az Isten embereket is, akiket küld hozzánk az ő akaratával, meg felhasználja Isten a körülményeket is, hogy szóljon, megállítson, vezessen bennünket, intsen vagy bátorítson. Isten teljesen szabad arra, hogy hogyan szól hozzánk. Nagyon jól ismer bennünket, és tudja azt, hogy milyen úton közelíthet. Mi az, amit fölfogunk, megértünk, és azután ennek megfelelően cselekszik. József tehát mindezeket magában elgondolta, majd lefeküdt aludni. Bele lehet gondolni, hogy milyen gyötrelmes állapotban volt, tusakodott magában egyedül, hogy vége az álmainak, hiszen ő Máriával képzelte el az életét. Hiszen ő Máriát is tisztának hitte. Épített rá, és most csalódott. Ha voltunk már egy kicsit hasonló helyzetben, akkor átérezzük, hogy mit jelent ez, hogy tusakodunk egy kérdéssel, nem értjük, ami történik, vagy megoldatlan gondjaink, problémáink vannak, és még lefekvés előtt is ott zakatol ez bennünk. Ezzel fekszünk, ezzel ébredünk. Jó dolog, hogyha magunkba így végig tudjuk gondolni a dolgainkat, és nem ész nélkül elhamarkodottan vagy indulatból cselekszünk, de magunkban nem fogunk tudni eljutni a jó döntésig. Mert csak emberi ésszel gondolkodunk, emberi síkon mozgunk, és mi nem bírjuk fölfogni az Istennek az útjait. És ez az emberi sík, ez lehet szép, meg jó egy adott helyzetben, de mégsem egyezik meg az Isten tervével, akaratával, és hogyha ebből a szemszögből nézzük, akkor az az emberi sík az nem szép és nem jó. Mert igazán az a jó, hogyha engedjük azt, hogy az Isten beleszóljon a mi gondolatainkba, beleszóljon az álmainkba, hogy ő szülje azt, hogy ő terelgesse a mi gondolatainkat az ő célja felé. Mert Isten belelát a mi gondolatainkba, az álmainkba is, és egy sincs rejtve előle. És ő képes bennünket megállítani, megszólítani, és átformálni, hogy a mi gondolataink az élet gondolatai legyenek. Nagyon egyszerű itt Máténak a leírása. Elmondja, hogy az Úrnak angyala álomban megjelent Józsefnek. Ismerjük ezt a karácsonyi hírvívő angyalt. Ő Gábriel, aki járt már előtte Máriánál, és sok dolga lesz még a következő napokban. Nem tudjuk, hogy ez a látás, ez a jelenés, ez miként is történt. Ez is egy csoda. De számomra még nagyobb csoda az, hogy József ennek képes volt azonnal engedelmeskedni. József megismeri az Isten akaratát, de ez az akarat ez nem egyezik az övével. És az a szép, hogy a magáit ilyen egyszerűen el tudja engedni, minden alkú nélkül. Nem fél magához venni Máriát. Emberileg szólva lehet, hogy könnyebb lett volna őt elbocsátani titokban, mint vállalni ezt a kockázatos utat, ezt a nehéz utat, hogy ő legyen az Isten fiának felnevelője, de ezen a nehéz úton lesz rajta az Isten áldása. És hogyha létezik fontos mondanivalót hordozó álom, akkor Józsefnek ez az álma, ez minden bizonnyal ilyen, és nem csak egy útmutatást ad a bizonytalankodó Józsefnek, hanem ott van benne az Isten kinyilatkoztatása is. És amit kap itt József az Istentől, az torony magasan felette áll az ő kis álmainak, hiszen úgymond a legmerészebb álmában sem gondolta volna, hogy az Isten rábízza az egyszülött fiának a felnevelését. Három üzenete is van még ennek az álomnak. Először is az, hogy József megtudja, és itt a leírásból mi is megtudhatjuk, hogy Máriának a Szentlélek közreműködésével fog megszületni a gyermeke. Tehát ami benne fogantatott, szent az. Isten tehát egy különleges álom révén beavatja Józsefet Mária anyaságának a titkába, az üdvtörténetnek a titkába. Ezt Mária sem értette, amikor az angyallal beszélget, és vissza is kérdez, hogy hogyan lehetséges ez, holott én férfit nem ismerek. És kapja ő is a választ, a Szentlélek szálltereád, a magasságos ereje árnyékoz be téged. József itt nem is kérdez vissza, elfogadja ezt a titkot magyarázatként. Vannak igazságok, amikkel igazából mi se tehetünk mást, mint hogy elfogadjuk azokat. Úgy elfogadjuk, ahogy azt az Isten mondja. Eszünkkel fel nem foghatjuk, hogy hogy történt. Fel nem foghatjuk, hogy lehet az, hogy az Isten fia testet ölt. Hogy lehet az, hogy Szentlélek által születik egy gyermek. Vagy lehetne még sorolni az Isten titkait. Mert ami véges emberi eszünk fel nem foghatja a végtelent. De a hitünkkel mégis igent mondhatunk rá. Hogy igen, ez így van, vagy így lesz, mert az Isten mondja. Másodszor Józsefnek lesz az a feladata, hogy a gyermeknek a Jézus nevet adja. A névadás az mindig az apa joga volt. Ismerjük a történetet a keresztelő Jánosnál, és itt Zakariás mondja meg azt, hogy János legyen a neve. És itt József ezt a megbízatást az Istentől kapja, az igazi atyától, hogy vállalja el a földi édesapa szerepét, és nevelje fel a születendő gyermeket, és gondoskodjon az édesanyjáról. Jézus név azt jelenti, hogy szabadító. József valószínűleg nem ezt a nevet gondolta volna ki ennek a gyermeknek, nem a szabadító Jézus nevet, vagyis azt, akire olyan régóta várnak, az fog megjelenni, ő fog megszületni. Az adja az Isten, akiért imádkoztak, akiről az ígéretek szóltak. És Jézus születésével elkezdődik egy új időszámítás, elkezdődik az új szövetség, amibe bele tartozhatnak majd a pogány népek is, hogy ő lesz a szabadítónk bűntől, halálból, kárhozatból, ő lesz a szabadítónk nyomorult emberi helyzeteinkből, igazából Józsefet is ő szabadítja ki a félelmeinek a fogságából, és ad neki erőt engedelmeskedni. Tehát Jézusra így tekinthetünk, hogy ő a mi szabadítónk, és bátran bízzuk rá magunkat, és hagyjuk, hogy valóban megszabadítson. Harmadszor beteljesedik, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt, íme a szűz fogan méhében és szül fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Tehát a születendő gyermekben maga az Isten ölt testet, akit nem lehetett látni, az láthatóvá és hallhatóvá lett benne. És ezek az üzenetek is már nem csak Józsefnek szólnak, hanem nekünk is, akik várjuk őt, meg szeretjük őt, hogy Jézusban velünk az Isten minden napon a világ végezetéig. Mint hogy Jézusnak ezek az utolsó szavai, mielőtt fölmegy a mennybe, hogy én pedig veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. József mindezt álmodta, de amint felkelt, vállalja ezt az álmot Isten üzeneteként, és azonnal engedelmeskedik. Átéli azonnal ennek az álomnak az igazságát, hogy vele van az Isten, és erőt ad neki. Ha pedig vele van az Isten, akkor kicsoda lehet ellene? Már nem vívódik, már nincs erre szükség, hanem szeretettel fordul oda Mária és a születendő gyermek felé, és vállalja a küldetését, mert vele van az Isten. Isten áldjon meg minket ezen a karácsonyon az ő kijelentéseivel és ígéreteivel, amik messze menően többek, jobbak, legmerészebb álmainknál is, hogy azután azok fényében láthassuk meg saját álmainknak a kicsiségét, de ugyanakkor azt is, hogy Isten mennyire szeret bennünket az ő fiában, Jézus Krisztusban. Amen. Isten igére válaszként a 325. dicséretünk első versét énekeljük. A 325. dicséretünk első verse így kezdődik, szívünk vígsággal ma bétölt. Istenünk, köszönjük, hogy a karácsonyi gyermekben hittel megláthatjuk a szabadítót. Hittel megláthatjuk azt, aki értünk született meg, akiről az ígéretek szóltak. Áldunk és magasztalunk, Urunk, hogy értünk született meg, hogy a mi szívünkbe is megszülessen, hogy mi is új életet tudjunk élni veled. Áldunk azért, hogy benne velünk vagy, benne szólsz, és hogy ő az út a te trónusodhoz. Ő a záloga a mi örökségünknek, ami a mennybe vár ránk. Dicsérünk, Urunk, hogy ilyen kegyelmes lehajló a te szereteted, hogy még mi is megérthetjük, felfoghatjuk. És köszönjük, hogy te adod hozzá a hitet is. És te könyörülsz rajtunk, hogy engedelmeskedni is tudjunk neked, hogy ne emberi ésszel akarjuk megoldani a dolgainkat, hanem bizalommal és hittel rád tekintve lépjünk előre a te lelked által. Köszönjük azt, Urunk, hogy te akarsz velünk lenni otthonainkban is, és megáldani a mi ünneplésünket. Köszönjük, hogy te vagy a szabadító a családi életünk gubancaiból is, szívünk minden bűnére te tudsz adni bocsánatot igazán, hát, hogy ezt éljük át majd az úrvacsorában is, hogy mindent eléd teszünk, neked vallunk meg, és te felszabadítasz az igazi örvendezésre, ünneplésre. Áld meg, kérünk most a csendben elmondott imáinkat is. ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, és hallgassuk meg az énekkar szolgálatát. Először is mindenkinek áldott és békességes ünnepeket kívánunk. Láthatják a testvérek, hogy az Úr szent asztala megterítve, éljünk most ezzel a szent vendégséggel. Ma este 6:30 is meg lesz terítve az Isten tiszteletünkön az Úr asztala, és holnap délelőtt 10:00 is lesz úrvacsorás Isten tiszteletünk. Az óesztendei hálaadó Isten tiszteletünk 31-én este 6:30 lesz úrvacsora osztással. Utána gyülekezeti szilveszter, kérem a testvéreket, hogy akik velünk akarják tölteni ezt az estét, jelezzék ezt, hogy fel tudjunk rá kellőképpen készülni. Január 1-én 10:00 lesz az újévi istentiszteletünk. Hirdetem, hogy a gyülekezeti teremben ott van az iratterjesztés, Zakariás könyvét ajánlom a testvérek figyelmébe, amiben a gyülekezetünkben elhangzott igehirdetések találhatók. A kiáratnál megtalálhatják a testvérek a Reformátusok lapját, az Etoszt, a Biblia és Család című folyóiratot. Köszönjük a harmad kiadónak az ajándékát, a kiosztott asztali naptárakat, hogyha valaki nem kapott volna belőle, akkor kérem, hogy kérje ezt a kiáratnál. A legközelebbi gyülekezeti ebédünk január 13-án lesz, erre is lehet jelentkezni. Láthatják a testvérek, hogy elkészült az új úrasztali garnitúra, fölkerült már, gyönyörködhetünk benne. Köszönjük a testvérek adományait ehhez. Készülődjünk az úrvacsora osztásra. Énekeljük a 325. dicséretünknek az 5. versét. Az 5. vers így kezdődik. Légyek benned, te én bennem, Jézus, engedj hozzád mennem.
Hallgassátok meg, kedves testvérek, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát az utolsó vacsora alkalmával. Elég be, hogy ezt a három első evangélista, de legbővebben Pál apostol a Korintus Bereiekhez írott első levelében, a 11. rész 23. és azt követő verseiben a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit ti nektek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, s hálákat adván megtörte ezt mondván, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vettem, minek utána vacsorált volna, ezt mondván, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, míg lenn eljövend. De intelmet is fűz ezekhez a szavakhoz Pál apostol, hogy próbálja meg az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és igyék abból a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik, mivel nem becsüli meg az Úrnak testét. Hallottuk az igét, előttünk vannak a látható jegyek, engedjünk Pál apostol felszólításának is, és forduljunk most imádságban a mi Urunkhoz. Urunk Istenünk, hadd szólaljon meg egyszerre a magasztalás, a hálaadás, és ugyanakkor a bűnbánatnak a hangja, hiszen amikor elküldted egyszülött fiadat ebbe a világba, és a Jézus nevet kapta, hogy ő a szabadító, akkor ennek azért kellett bekövetkeznie, mert van miből megszabadítani bennünket. Mert mi a halál állapotába születünk bele, a te haragod alatti állapotba, tőled elszakadva. Köszönjük, Urunk, hogy éppen ezért küldted el Jézust, hogy ő legyen az út, az igazság és az élet a számunkra, hogy rajta keresztül megtaláljuk a hazafelé vezető utat, és a te színed elé járulhassunk. Köszönjük, Urunk, hogy ő a szabadító, és hogy megszabadít bennünket nem csak minden konkrét bűnünkből, hanem megszabadít ebből az állapotból, a tőled való távolság állapotából. Magasztalunk, hogy ez éppen a karácsony ünnepének a lényege. Így kapcsolódik össze a karácsony és a nagypéntek. És köszönjük, Urunk, hogy feltámadott Jézusunk van. És így az ünnephez még a húsvét is hozzátartozik. Köszönjük, hogy minden mindennel összefügg, és így tetted teljessé a mi megváltásunkat. És most ezen a napon hadd örvendezzünk a velünk való közösség vállalásodnak, hogy hadd adjuk oda a bűneinket, és hadd nyerjük el tőled a te kegyelmedet, szeretetedet, szentségedet, igazságodat, tisztaságodat. Kérünk, így légy velünk mindörökké. Amen. Vallottunk a mi Istentől elesett állapotunkról, valljunk a mi hitünkről is, elmondván az egyetemes keresztjén anyaszentegyház hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Száll alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen. Végezetül a gyülekezetünkben szokásos három kérdést intézem még hozzátok. Isten szent orcája előtt megvalljátok-e, hogy ti mindenestől fogva bűnösök vagytok, és hogyha Isten rajtatok meg nem könyörül, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha igen, felejétek, megvallom. Hiszitek-e, hogy Istennek ez a könyörülő kegyelme megjelent a Jézus Krisztusban, aki az ő kereszthalála és feltámadása által bűnbocsánatot és örök életet szerzett a benne hívőknek. Ha igen, felejétek, hiszem. Ígéritek-e, hogy ti e kegyelemért, háládatosságból már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni. Ha igen, felejétek, ígérem. Mindezeket veletek együtt én is megvallom, hiszem és ígérem. Most, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem a bűnök bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből, egyedül az Úr Jézus érdemért mindazoknak, akik alázatos szívvel kérik és élő hittel elfogadják tőle. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét, és a szokásos rend szerint járuljanak a testvérek a szent asztalhoz. Először azok, akik a gyülekezeti teremben vannak, majd a bejárat felől nézve, először a jobb kéz felől ülők, majd a bal kéz felől ülők. Most az úrvacsora vétele alatt nem énekünk, hanem orgona zene fog szólni.